Ez az Agape Plus Podcast. Szeretettel köszöntök mindenkit, Szemkő Júlia vagyok. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába. Szól a Biblia talán egyik legismertebb mondata. De vajon miért épp a gyerekeket állítja Jézus mindannyiunk elé példaként? Milyenek a gyerekek, mely tulajdonságaikra gondol Krisztus? Milyen gyerekeket ismerhetünk meg az Ó és Új Szövetségben? A legkisebbekről beszélgetünk a teológia segítségével, Kodácsi Simon Eszter egyetemi docenssel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem valláspedagógia tanszékének vezetőjével és Boros Dávid baptista lelkipásztorral. Mind a kettőtöknek vannak gyerekeitek, hogyha három szót kellene mondani, most akár általánosságba véve a gyerekekről, akár személyes tapasztalatokon keresztül, mi kell jellemeznétek a gyereket?
Ami először eszembe jut, az a nyitottság, a rugalmasság, másodjára talán, és a harmadik, szeretet. Ez nagyon elcsépeltnek hangozhat, de hát olyan, a gyerekekben annyi szeretet van, és annyi szeretet igény van, hogy ez talán fontos harmadiknak ezt mondani.
Amit én említenék, az a nyitottság, az életre valóság és az útkeresés.
Akkor megnézzük majd, hogy ezek hogyan kapcsolódnak. Mindnyájat fel fogjuk fedezni a Bibliában, a Szentírásban. Kezdjük a születéstől, sőt a születés előtti állapottól. A Bibliában számtalan olyan példa van, amikor meddőséggel kezdődik valakinek a története. Miért fontos az, miért jelenik meg ennyiszer az, hogy nehéz a gyermekáldás?
Azt hiszem, hogy a Biblia talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy a nehézségek könyve, és a nehézségeken túl Ingo Balderman azt mondja, hogy a remény könyve. Ami mindig azt mutatja fel, minden történetben azt fedezhetjük föl, hogy a nehéz élethelyzetekben hogyan mutatkozik meg mégis a remény az Isten kapcsolaton keresztül. Minden gyerekvállalás nehéz. Az is nehéz, ami látszólag könnyűnek indul. Mindenki, aki gyerekeket tanít, gyerekeket nevel, aki a saját gyerekeire gondol, vagy csak a diákjaira gondol, nagyon könnyen tud olyan élethelyzeteket, olyan példákat előhozni, amikor valami nagyon nehéz volt. Nyilván az ószövetségi korban egy nő számára az rendkívül fontos volt, hogy gyereket tudjon szülni. Ez a legnagyobb kihívás egy nő életében, abban a korban, amikor a Biblia íródik. Tehát a legnehezebb helyzet az, hogy ha valakinek nem születhet gyereke. És úgy tűnik, a Biblia azt mutatja meg, hogy minden ilyen helyzetből mégis van kiút. Így vagy úgy, de van kiút az Isten kapcsolaton keresztül. És ez nagyon fontos, hogy ebben a gyerekek is ugyanúgy részesek ezekben a nehézségekben, mint bármelyik felnőtt.
Csapás az a Szentírásban, hogyha gyermek nélkül van egy pár?
Azt gondolom, hogy jel is lehet. De amikor valami magától értetődő, akkor is szoktuk mondani, hogy a magától az is az Isten munkája vagy kegyelme, csak akkor nem éljük meg annak a hullámvölgyeit, ami lehet, hogy pont egy szülői figyelmet hozna elő, vagy éppen, ugye a Bibliának vannak olyan történetei, ahol egy társadalmi figyelmet is ez előhoz, ami előnye a bibliai történeteknek, egyben a hátránya is, hogy minden ilyen meddőségi történet gyermekáldással végződik. Ez nem biztos, hogy megoldja azoknak a kérdését, akiknek a története ma nem biztos, hogy ugyanígy végződik, de azt gondolom, hogy úgy a személyes életben, mint az adott társadalmi közegben is, ez egy jel volt a magától megmutatkozása, hogy a mögött ott van Isten, és rendkívüli módon fölhívta a környezet figyelmét, és egy várakozás, kijelentés és egy fokozott figyelem vette körül az így érkező gyermekeket.
Érdemes szerintem úgy is olvasni ezeket a történeteket, hogy ezek élethelyzetek. Ezek olyan élethelyzetek, amik valakik számára valamilyen nagy kihívást jelentettek. De ahogy egy nő számára az ókori Izrael történetében a meddőség az eddig legnagyobb kihívás, úgy a férfi számára a munka, a megélhetés, az identitás kérdés, a felelősségvállalás ugyanolyan nagy kérdés. Tehát ez egy olyan élethelyzet, amiben meg kell mutatkozni az adott szereplő számára, hogy milyen kapcsolatiságban él. Sárának nagyon idős korában születik gyermeke, és Ábrahámnak ugye mindketten nagyon idősek. Ott van Izsák és Rebeka. Rebekának a méhében ikrek vannak, és így úgy fogalmaz a Szentírás, hogy tusakodtak a méhében az ikrek, és akkor Rebeka felteszi azt a nagyon-nagyon mély kérdést, ami talán az egyik legmélyebb kérdés a Bibliában, hogy ha ez így van, miért vagyok én így? Miért vagyok én így? És rá kell döbbennie, hogy kikhez kapcsolódik ő, és vajon kikhez fog kapcsolódni, miután megszületnek a gyermekei. A meddőség is azt gondolom, hogy egy olyan élethelyzet, amiben azok az emberek, akik a Bibliában benne vannak, és nagyon sokan vannak így a bibliai történetekben, át kell, hogy gondolják az életüket, hogy miről szól az életük, és kitől függ az életük, és hova helyezik az életük középpontját.
Milyen fajta történetek vannak, hogyha lehet így kategorizálni? Hogy jelennek meg a gyermekek a Bibliában?
Egyrészt vannak az Ószövetségben azok a történetek, amikor a népről szól, amikor egy nép a főszereplő a történetben, és nagyon érdekes azt látni, hogy a népben a gyerekek ugyanúgy fontos tagok, mint a felnőttek. Nem idealizálják ezek a történetek a gyerekeket, tehát nem arról van szó, hogy ők valami nagyon különleges, nagyon extra szerepet töltenek be, erről érdemes lesz még talán szót ejtenünk, de ugyanúgy részei a nép identitás alakulásának, a tanulásnak, annak, hogy egy családi közösség, vagy egy több generációs nagycsaládos közösség, vagy akár az egész nép, hogyan tanulja az életet, hogyan tanulja a hitet, hogyan tanulja az útonjárást, ennek részei a gyerekek. Nagyon szép példája ennek a széderesti vacsora liturgiája, amikor a gyerekek teszik föl a kérdést, a legkisebb gyermek teszi föl azt az 5 alapvető kérdést, ami az egész történetmesélést elindítja, az emlékezés kultúráját elindítja.
Amit az öregek mondanak
Amit aztán a felnőttek mondanak el, így van, a gyerekeknek és egymásnak felnőttként is. Egy másik, talán azt mondanám, hogy másik történettípus, amikor egy-egy történetben egy-egy gyermek a szereplő, ilyen akár az ifjú Dávid története, vagy amikor Mózes kisgyermekként vízre teszi az édesanyja, ugye 3 hónapos mégis vízre teszi az édesanyja, és megjelenik Mózes nővére, mint kislány még a történetben. Tehát vannak ilyen újszövetségi történetek is, például az 5000 ember megvendégelésénél János evangélista szerint egy gyermek az, akinél van kenyér és hal. Tehát, hogy fontos szerepet tölt be egy-egy gyermek a történetben, és talán harmadik csoportnak említhetnénk akkor Pál apostolt, aki viszont már inkább metaforikus síkon beszél legtöbbször a gyerekekről, nem mindig, de sokszor metaforaként említi a kisgyermekséget, a gyermeki létet.
Valahogy úgy érzem én is, ezt az előző gondolatot hallgatva, hogy felülreprezentáltak a gyermekek, nem tudom, egy teljes ókori irodalomhoz képest, a társadalmi jelenlétükhöz képest nem. De ugye milyen egy társadalom ma, és milyen volt akkor az ókorban, vagy majdnem ugye az őskor hajnalán, nem a gyermekek köré szerveződött, nem is a nők köré. Ugye az előző témára csak egy pillanatra utalok vissza, hogy azért akkor egy nőnek sokkal behatároltabb társadalmi mozgástere volt, és hogyha abba történetesen pont a gyermekvállalás nem fért be, akkor nem olyan sok minden más adatot, hogy a mai világban tudunk-e másképp hozzáállni, és azt mondani, hogy ha nem is adatik gyermek, többe nő, férfi, házasság, remélem, hogy azt tudjuk mondani, hogy ma már talán másképp gondolkodunk, a gyermekeknek sem, vagy éppen az özvegyeknek sem voltak nagyon kellemes körülményei, és azt gondolom, hogy a Bibliában elvi szinten is, és így a történetekben is egy nagyon-nagyon erős felülreprezentáltsága van ezeknek a sérülékeny társadalmi rétegeknek. Van ugye egy olyan motto, ami egy kicsit úgy végighúzódik a Biblián, ami úgy szól, hogy Isten gyermek szája által nyer dicséretet. Tehát minek? Miért? Hát miért nem a főnökök, miért nem a vezetők, a tudósok, az írástudók, bárki által? Nem. Ez valamiért az Isten gondolkodásmódjában, világlátásában, ha ezek vannak ilyenek, akkor abban valahol ez úgy van benne, hogy neki fontos, hogy az ember nem mint nagy, erős, domináns társ jelenjen meg, hanem egy másfajta odarendeltségben az Istenhez, és azt hiszem, hogy ezért van ez a sok-sok gyermek kép, és abba valahogy felnőttek, vagy idősek is valahogy belevonva, hogy biztos erről még beszélgetünk ma.
Krisztusnál ugye kapunk egy magyarázatot a gyermekségre, a gyermeki lélekre, viszont az Ószövetségben még nincsen egy ilyen, mondjuk úgy kézenfekvő magyarázat, mégis a gyerekek példaként vannak, már az Ószövetségbe is elénk állítva.
Nem csak egy történet, a Sámuel gyermekkora csak egy pillanatra, társadalmilag nagyon nem korrekt a környezet, meddőség, és aztán ugye isteni közbeavatkozás, gyermekszületés, és megjelenik, ugye kiskorában ott éri főpap és Isten házánál ez a gyermek. Túlzott rangja, nincs talán figyelem, amelyet említettem, ugye, hogy majd mire lesz való ez a gyerek, mi lesz belőle, ugye, talán ott van, de az, ahogy Isten őt megszólítja, ugye egy tiszta, ifjú lelket egy romlott közegben, talán mondhatjuk ezt így, az egészen különleges, és az is, hogy ennek a romlott közegnek egy fémjeles vezetője, Éli, azt mondja, hogy na, így kell Isten hangját meghallani, mondd azt, hogy szólj Ura, mert hallja a te szolgád, és ő a háttérbe lép, és ott van egy tiszta gyermek, aki Isten eszköze lesz, és még érdekli is másnap Éli főpapot, hogy amúgy mi az üzenet.
Én nem látok akkora nagy különbséget az Ószövetség és az Újszövetség gyermek történetei között, a gyermek szereplői között, viszont nagyon markáns az a hasonlóság, ami a gyermekeket jellemzi ezekben a történetekben. És nagyon gyakran elkövetjük azt a hibát, talán az egyház 2000 évében mindig is elkövettük, hogy szeretünk idealizálni, szeretjük azt hinni, hogy a Biblia olyan szép történetekről szól, és olyan nagyon ideálisak a helyzetek, de ez nem igaz, és a gyerekek esetében sem idealizál a Biblia. Tehát az a nagyon izgalmas egyébként a gyermek történetekben, hogy a gyermekeknek fontos szerepük van, de nem az a fajta romantikus, reneszánsz szemlélet jellemzi a gyerekeket, mint amit mi hajlamosak vagyunk belelátni. Nem azért fontos szereplők a gyerekek a bibliai történetekben, mert tiszták, mert jók, mert még ők olyan kis ártatlanok, mert még bűntelenek, mert ők még olyan kis cukik, tüneményesek, vagy bármi ilyesmi, hanem azért fontos szereplők, mert tudnak valami olyat, amit a felnőttek már nem. Mi is tudtuk valamikor. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ezek a gyerekek a bibliai történetekben még képesek a ráhagyatkozásra. Hogyha azt az evangéliumi történetet nézzük, amire valószínűleg az előbb már gondoltál, amikor Jézushoz vinni szeretnének gyermekeket, és Jézus azt mondja, hogy engedjétek, a tanítványok pedig ugye távol tartanák őket, nem csak a gyerekeket, hanem azokat a felnőtteket is, akik hozzák a gyerekeket. És akkor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyen neki az Isten országa. Érdemes elgondolkodni azon, hogy milyeneké, milyenek ezek a gyerekek. Nem tisztábbak, mint a többiek, nem jobbak, nem rosszabbak, nem ártatlanabbak, ahogy az előbb mondtam, hanem valami olyasmit tudnak, amit csak a csecsemők tudnak, és a kisgyerekek. Fontos, hogy itt még mindhárom evangélista szerint legfeljebb 7 éves gyerekekről beszélünk, de Lukács még az újszülöttek csecsemőket is hozzáteszi. És hogyha elgondolunk, hogy milyen egy újszülött csecsemő, vagy egy 3 éves gyerek, amikor az apja a nyakába kapaszkodik, vagy amikor egy 2 hónapos gyerek így ránk nehezedik, akkor én ezt a saját gyerekeim példáján kezdtem megérteni ezt a történetet, hogy ezek a gyerekek még ráhagyatkoznak a szülőre, még ráhagyatkoznak arra, aki oda viszi őket, aki oda vinné őket, hogyha a többi felnőtt engedné. Ezek a gyerekek még képesek arra, hogy teljes bizalommal és teljes erővel és teljes akarattal elengedjék magukat, és ráhagyják magukat arra, aki vinni őket, és én azt gondolom, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ilyeneki az Isten ország, akkor erre a ráhagyatkozásra mutat rá. Nem arra mutat rá, hogy valami érdeme lenne a gyerekeknek, vagy valami különleges tulajdonsága, hanem ők még nem kezdték el kezükben tartani az életüket, nem kezdték el különböző eszközöket, technikákat elsajátítani, hogy lehetne még sikeresebb az életünk, hogy tudnék még közelebb kerülni ehhez, ahhoz, amahoz, hanem egész egyszerűen hagyják, hogy vigye őket teljes bizalommal, vigye őket valaki ahhoz az emberhez, aki szerintük a legfontosabb a világon.
Mi a különbség a passzivitás és a ráhagyatkozás között?
Jó kérdés. Szerintem a gyerekek sosem passzívak. Mi felnőttek talán tudunk passzívak lenni, és keresztbe tenni a kezünket, hátradőlni, és azt mondani, hogy én nem akarom ezt, és akkor ugyanolyan mozdulatlanok vagyunk, mint amikor egy kisgyerek ráhagyatkozik. De azt hiszem, hogy egy kisgyerek, most ahogy próbálok visszaemlékezni a saját gyerekeimre, főleg, hogyha egy ilyen 1-2 éves gyereket tartunk szem előtt, ők még nem passzívak. Ők vagy aktívak, vagy alszanak, vagy pihennek, vagy ráhagyatkoznak, de nem, talán a passzivitásban van egy ilyen tudatos elutasítás, vagy tudattalan elutasítás, a ráhagyatkozás viszont nyitottságot feltételez, és akkor megérkeztünk az egyik első szavunkhoz, ami szerintem az egyik, szerintem nagyon fontos a gyerekekben, hogy ezzel a nyitottsággal hagyatkoznak rá arra, aki vinni szeretné őket.
Dávid, te is említetted a nyitottságot. Ilyen fajta formában gondoltad te is?
Igen, nagyon is együtt tudtam érezni, ugye kisgyermekeink is vannak valóban, vagy voltak mostanában ezzel a felvezetéssel. Van egy-kettő más mód, amivel ezt az olyanok legyetek, ugye, mint a kisgyermekeket még talán tudnám közelíteni, és lehet, hogy ez nem is hangzik elsőre olyan jól, mint a nyitottság, ez az önállótlanság. Tehát valahogy egy gyermek, ahogy érkezik bele a világba, tudja, hogy ő ennek a középpontjában van adott pillanatban, de hogy nem abban a működésben, abban a rendben nem ő van középen mégsem, hanem valahol tanul, vannak előtte, vannak fölötte, vannak körülötte, és neki valahol ebben a rendszerben kell oldalról becsatlakozni, vagy mint legfrissebben érkezőnek. Ezt azért említem, mert valahol az ember és Isten kapcsolatában is ezt látom, hogy bármennyire is szeretnénk, különösen a modern ember azt mondani, hogy de én most már mindenki mellé értem, vagy esetleg fölé, valahogy ez a ráhangolódáshoz, egy jó értelmű kapcsolódáshoz, kontaktushoz, függéshez kapcsolódik, ami úgy bennem van ezzel kapcsolatban, és éppen ezért talán nyitott, talán ezért is vezethető, és amit mondunk neki, hogy ez a normális neki, az. Tehát, hogyha valakinek van egy olyan szélsőséges körülmények között élő szülője a gyermeknek, akkor is az a normális, mert elfogadja, hogy ez a szülőm így van, és én így vagyok vele, és azt hiszem, hogy ha a hétköznapi életből nézzünk arra, hogy na milyen Isten és milyen Istennel járni, hát az ő személye egy más normalitás, mint a hétköznapok. És mi gyakorló felnőtt hívők biztos küzdünk azzal, hogy ezt nem olyan könnyű már felnőttként elfogadni, mint ahogy esetleg egy gyermek fogadja el, hogy ő egy olyan közeghez tartozik, egy olyan atyához, aki másképp működik, mint amit a hétköznapokban lát. Tehát valahogy ez tenni még mellé.
Azon gondolkozom, hogy Mózes, amikor lehozza a kőtáblát a hegyről, akkor parancsolat az, hogy tiszteld atyádat és anyádat, milyen gyermeknek szóló parancsolat.
Az egész népnek szól, beleértve időseket, gyerekeket, fogyatékkal élőket, egészségeseket, mindenkit. És az első kőtáblán ott van az Isten-ember kapcsolat, amire ráépül az összes többi parancsolat a második kőtáblán. Egyébként rendkívül izgalmas, hogy a 10 parancsolat az ugye nem parancsolatokból áll, hanem kijelentő mondatokból, hogy ha én vagyok az Istened, akkor tisztelni fogod atyádat és anyádat, nem fogsz lopni, és így tovább. Ez a tisztelni fogod atyádat és anyádat pedig, sajnos ez a magyar szó, hogy tisztelet, magyarul ez a szó, ezt már nagyon elcsépeltük, mint annyi minden mást is. Én azt gondolom, hogy amikor ezt tejtjük ki, akkor egy ilyen nagyon erkölcsös viselkedésre gondolunk, amiben számos morális szabálynak kell megfelelnünk. Előre kell engedni az édesanyámat az ajtón, az édesapámnak előre kell köszönnöm, és így tovább. Nem erről szól, ez a héber kifejezés, ami itt áll a tisztelet helyett, azt szó szerint úgy tudnánk fordítani, hogy add meg a súlyát. Add meg a súlyát a szüleidnek. Hagyd, hogy az életedben meglegyen a súlya a szüleidnek. Akkor is, hogyha nem igazán szerethetőek a szüleid, mert tegyük fel, olyan élethelyzetben élsz, amiben nagyon nehéz azt mondani, és ezt kamaszdiákok rendszeresen megkérdezik, hogy én sosem láttam az apámat, hogy szeressem őt. Nem mindig tudjuk szeretni. A szeretet sokkal több attól, mint hogy ilyen jelszavakkal letudhatnánk, hogy szeresd akkor is, ha nem tudod szeretni. Viszont akkor is megvan a helye az életedben. Akkor is például egy ilyen szélsőséges esetben, ha valaki mondjuk nem találkozik az egyik szülőjével, annak is megvan a súlya az életemben. És hogy lássam meg azt a súlyt, azt a helyet, amilyet betöltenek a gyerekek az életemben, mert ennek következményei lesznek arra, hogy hogyan élem az életem, hogy hogyan élem az életem a saját gyermekeimmel, a közösségemmel, az egész népemmel való kapcsolatban.
Abból a szempontból is kiemelkedő ez a parancsolat, vagy állítás, hogy az egy, amihez ígéret tartozik, hogy hosszú ideig élhess azon a földön. És én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon mély kifejezés. Van egy kortársam, egy hívő fiatalember, aki azt mondta, meglehetősen szigorú, határozott szüleire, hogy nem tudom szeretni őket, tisztelem őket. Azt hiszem, hogy ez azt mutatja, hogy valami dolgunk van, ahogy az előbb hallottuk is, a szüleinkkel, és hogy ez mikor mi, azt hiszem gyerekkorban az, hogy utolérjük őket valahol. Van az életben egy rövid szakasz, szerintem talán lehet ez a legrövidebb, amikor nagyjából együtt haladunk. Na de mi van akkor, az nem egy második próbája a gyermekségünknek, amikor mi vagyunk már az erősebbek, mi vagyunk a dominánsabbak, most már mi vagyunk azok, akik körül inkább zajlódik az élet. Úgy hiszem, hogy ez nem ér véget tényleg azzal, hogy hát akkor felnőttem, és akkor ez a parancsa pipa marad a többi kilenc. Tehát ennek a tartalmára szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy ez még lehet, hogy nagyobb kihívás akkor, amikor már egyfajta öntudatban, anyagi, testi, lelki, szellemi önállóságban vagyunk, hogy akkor melyik fiókba kerül bele ez a kapcsolat a társadalomban, azt látjuk, hogy nagyon sokszor akkor teljesen akár megszakad, vagy teljesen különösenik. Én azt hiszem, hogy onnantól vagy igazán meghatározóvá, vagy onnantól van ilyen igazság próbája, amikor már elengedhetnénk egymást, amikor már nincs olyan egzisztenciális függésünk, de vagyunk, és akkor jönnek azok a mélyebb tartalmak, vagyunk egymásnak, kötődésben vagyunk, amik azt hiszem, hogy kell, hogy egy gyógyuló, szabaduló szakaszon is átmenjenek, ezt egy másik beszélgetés témája lehet, de akkor mint két felnőtt talál már egymásra.
Mert mint a gyerek és a szülő.
Igen, ez egy nagyon mély dolog, ugye a tékozló fiúk mind a kettőtől az apa megkapta a lángost. Mind a kettőnek problémája volt, ugye azzal az atyával, aki mennyi atyának ugye a megjelenése a példázatban, és azt hiszem, megvan ennek is a szükségszerűsége, amikor fordul egy picit a kocka az erőviszonyok, de azt gondolom, hogy az a szépség, amikor immár két felnőtt emberek, partnerek, társak az életben érünk egymás mellé a szüleinkkel. Nem tudom, hogy ez mindenkinek megadatik-e, én magam is ezen dolgozok, szüleimmel együtt, hála jó Istennek.
Szóval akkor a gyermekség, a gyermekiségnek meg kellene maradnia felnőtt korban is, és ahogy aztán később az Új Szövetségben van is ilyen utalás, hogy gyermekeim, hogy Isten gyermekei vagyunk mindannyian.
Szerintem nagyon jó az, hogy minden gyülekezetben vannak gyerekek, mert erre folyamatosan tudnak minket figyelmeztetni, hogy ahogy ők bíznak a szüleikben, ahogy ők rámernek hagyatkozni az édesapjuk erős karjára, vagy az édesanyjuk dúdoló hangjára, úgy mi is ráhagyatkozhatunk az Istenre. Még akkor is, ha néha zajosak a gyerekek az Isten tiszteleten, és legszívesebben csendben ülnénk, mi felnőttek, az nagy lehetőség, hogy minden közösségben vannak kisgyerekek, akik erre figyelmeztetnek minket, hogy erre nem is azt mondom, hogy figyelmeztetnek, hanem erre folyamatosan felnyitják a szemünket. Mi felnőttek szeretünk nagyon erős kereteket szabni az saját életünknek is, hogy én eltervezem az életem a következő 5-10-15-20 évre, mit szeretnék elérni, hogyan szeretném, és valahogy a hitettől sokkal szabadabb kellene, hogy legyen, és sokkal több lehetőséget kellene benne hagyni magunknak. Erre segítenek szerintem rá a gyerekek, és én azt gondolom, hogy valahol Pál apostol is, bár ő elég szigorú tudott lenni, de amikor a gyerekek, a metaforikus értelemben használja a gyerekek kifejezést, még valami benne is ebbe az irányba mutat, hogy merjük engedni magunkat ráhagyatkozni.
Különösen is ugye mély az a megszólítás, ahogy azokhoz fordul Timóteushoz például, aki olyan módon lelki gyermeke, nem csak ugye, mint idősebb apostol, ugye viszonyul az új hívőkhöz, hanem akinek a lelki születések, a megtérésekor is ott volt, közre működött Isten eszköze volt, egy nagyon mély kapcsolat és kötődés ez. De most kicsit kiszúrok veletek, és visszakérdezek, hogy ti szerettetek-e gyerekek lenni? Mert én nem voltam jó gyerek, vagy jó gyereknek. Jól viselkedtem, de én nem szerettem azt hiszem gyermeknek lenni, mert mindig azt vártam, mikor lesz vége. Tehát, hogy mikor lehetek már olyan ember, aki rendezheti a sorsát, a sorait, aki intézhet dolgokat, aki úgy az életben úgy lehetőségben van. Ugye harmadik fiú vagyok, tehát ez talán ezért megbocsátható nekem, ez és még sok minden más is remélem, de hogy a bibliai gondolkodásmód az azt mutatja, hogy úgy vagyunk ebben a világban jelen, hogy mindig gyerekek leszünk. Tehát az Isten ember vonatkozásában. És hogy ez nem olyan, amit majd ki kell nőni meg, mikor lesz, amikor ezt már majd meghaladom. Éppen mostanában többet foglalkozom azokkal a bibliai szereplőkkel, akik korán sem gyermekek, tehát akár Mózes, Illés, Jónás, Péter. Négy masszív, jó kolerikus ember, ugye majdnem talán mindegyik, ugye a saját pozíciójuknak az erejében. és mindegyik kinullázódik. Tehát mindegyiknek van az életében, érdekes volt ott a középtáj környékén, olyan pillanat, olyan mozzanat, amikor eljutnak oda, hogy én semmi vagyok, hogy én erőtlen vagyok, és csatlakozik akkor ötödiként Pál hozzájuk, aki azt mondja, hogy én is akartam bizonyos ügyekben azért megerősödni, ugye második korintusi levélben, de több is adatot a testem, mert kértem én, hogy vegye el azt az új, de ő azt mondta, nem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Tehát ez az a gyermekség, vagy Istentől függés, hogy mi nekünk nem kell meghaladnunk őt. Nem az a kívánatos helyzet, amiben majd eljutunk, amikor már önjáróak leszünk, és akkor Isten hátravol, és csak néz és gyönyörködik, hogy jaj, de szép.
Gépforog az alkotópihen.
Abszolút, ezt hagyjuk meg, ugye, de Isten barátoknak, hanem arról szól, hogy amikor már nagyon úgy érzem, tényleg ugye Mózes, Illés, Jónás, Péter, hogy most már vagyok valaki, akkor tudja meg, hogy nem vagyok senki. És újra, hát ugye a János evangélium a 24. rész, ezzel ér véget a négy evangélium, hogy Péter ott van, egy lenullázott ember. És azt mondja Jézus, na ez az, na innen lehet emelkedni, szeretsz engem, na akkor menj, cselekedj, kövess engem.
Gyerekekről beszélünk, felnőtt profétákat említettél, a gyermeki történetek nem is gyerekeknek, hanem felnőtteknek szólnak a Bibliában.
Azt hiszem, igen, szerintem igen. Az egyik kedvenc történet, gyerektörténetem az az Apostolok cselekedeteinek könyvében található, a 12. fejezetben, amikor Péter megszabadul a börtönből. Ugye a helyzet az, hogy Péter apostolt börtönbe zárják, és a többiek, többi felnőtt összegyűlnek Mária házában, a hátsó szobában, és imádkoznak azért, hogy Péter valahogy megszabaduljon. És van egy kis szolgáló lány, aki egy 12 év körüli kislány lehet, Rodénak hívják, és a szolgáló lány elől tesz vesz. Zárva van az ajtó, annyira félnek a többiek, hogy bezárják az ajtót, és egyszer csak a szolgáló lány hallja, hogy kopognak az ajtón. És odaszalad az ajtóhoz, és nem nyitja ki, nem, nyilván nem szabad kinyitnia, nem nyitja ki, hanem kikiabál, hogy ki az, és hallja, hogy Péter hangja válaszol, Péter válaszol neki, és örömében elfelejti kinyitni az ajtót, beszalad a belső szobába, és szól a többieknek, hogy itt van Péter, megszabadult a börtönből. És a felnőttek azt mondják neki, hogy bolond, csak az angyalát láthatod legfeljebb, nem igaz, nem lehet itt Péter, hiszen börtönben van. A felnőttek, akik bent ülnek a hátsó szobában, és azért imádkoznak, hogy megszabaduljon Péter, nem hiszik el, hogy megszabadult. Ez a kislány pedig ilyen, én úgy képzelem el, hogy ilyen kis fruska módon, önfelett örömmel elhiszi a valóságot. Valami ilyesmi történik minden gyerek, a bibliai gyerektörténetek nagy részében, nem mindegyikben, de nagyon sok bibliai gyerektörténetben, hogy a gyerekek képesek átlépni határokat, amit a felnőttek nem. Egy másik kedvenc történetem az a Királyok második könyvének az 5. fejezetében található, ami Naamán Arám hadsereg parancsnokról szól, és egy izraeli kislányról, megint egy kislány, lány, tehát egy lány és egy kisgyermek, akinek még a nevét se tudjuk. A hadseregparancsnoknak pedig rögtön az első mondatban leírja a szöveg, hogy egy nagyon sikeres, ügyes, nagynevű hadvezér volt ő, de beteg lett, bélpoklos lett, és nem tudja senki meggyógyítani, és a kislány csak elejt egy ilyen mondatot, hogy bárcsak eljutna az én úrnőm férje, ugye Naamán feleségének a szolgálólánya, bárcsak eljutna az én uram a prófétához, aki meg tudná gyógyítani. Ez a kislány, aki idegen földön egyedül él, távol a saját népétől, kultúrájától és vallásától, még mindig meg tudja tartani a hitét. És érdemes elolvasni a fejezetet, nagyon izgalmas a kicsinek és a nagynak a dinamikája, ahol ahogy a nagy hadvezér elmegy Izrael királyához, majdnem egy háború robban ki a kislány mondata miatt. Mindenki bizalmatlankodik a másik iránt, hogy vajon miért jön ő ide, biztos azért jön ide, mert háborút akar indítani és kémkedik, de végül nagy nehezen eljut a prófétához, aki egyszerűen elküldi, hogy ki se jön hozzá, hanem elküldi, hogy fürödjön meg a Jordánban, és a hadvezér parancsnok sok ellenkezés ellenére megfürdik a Jordánban, és olyan lesz a bőre, mint a kisgyermeké, és meggyógyul, és a hadsereg parancsnok egy szekér földet kér, hogy hadd vigye haza, amin ő tudja tisztelni az Istent. Jálics Ferenc kategorizálása alapján azt mondhatnánk, hogy neki ilyen gyermekes hite van. Neki szüksége van még egy átmeneti tárgyra, amin keresztül tudja az Isten tiszteletet megtartani, az Isten kapcsolatot megtartani. A kislány pedig hiába kicsi gyerek, mégis olyan felnőtt hite van, amivel felnőttesnek nevezhető hite van, de egy olyan valódi ráhagyatkozás, ami ami segíti őt az idegenben is, hogy megtartsa az életét.
Kételkedés nélküli hit.
Kételkedés nélküli. És nagyon izgalmas ezekben a bibliai gyerektörténetekben, hogy a kisgyermekek úgy tudnak kulcs szereplők lenni, hogy közben kicsik maradnak. Nem annak ellenére szereplők ők, hogy kicsik. Sokszor azt gondolnánk, hogy jó, hát kicsi a bors, de erős. Hogy kicsi ugyan, de van valami plusz, van valami érdeme, van valami nagyobb dolog, amivel kompenzálja a kicsiségét. Nem? Ezekben a bibliai történetekben a gyermekek épp azért tudnak kulcsszereplők lenni, mert kicsik. Mert a kicsiségük ellenére tudnak ők fontossá válni, mert pont az a kicsi kell ahhoz, hogy megtörténhessen valami csodálatos dolog.
Ugye nem olyan rég ünnepeltük Húsvétnak a történetét, és hogy kiknek jelenik meg Jézus, és hogyan? Ugye elsőképpen ugye gyermektörténeteket, vagy gyermeki történeteket kérdezte, ugye majdnem ennek teljes allegóriája, vagy ez a Jézus feltámadásának, hogy ez a Péter szabadulása, ahol ki van ott először Magdalai Mária, illetve más asszonyok, és ugyanúgy szaladnak, ugye, és nem hisz nekik a tanítványi sereg, illetve aztán van egy versenyfutás, a már emlegetett kolerikus Péter, és János között, János a fiatalabb, még tini is lehet, ugye ő az első század végéig is élhetett akár, legtovább élő apostol, és ugye
szentírás
szerző, így van, az ifjú, a szeretett tanítvány, érdekes, ugye ez a lágyító, ez az érzékenyítő tényező, szerintem nagyon lényeges, ahogy kezdtük is a beszélgetés, hogy a sérülékeny rétegre való isteni figyelem, ugye az özvegyéről, az árváról való megemlékezés az egész Bibliát átíveli. Most ott van János, aki gyorsabban fut, de nem mer bemenni a sírba. Utoléri Péter, félre csapja az ajtót, már engedd ide az öreget, a főnököt, bemegy, körülnéz, lát, amit lát, vagy éppen nem lát, és utána megy be János, és János látott, és hit. Ez nem Péter, hanem János az, aki látott, és hit. Tehát valahogy itt nem is csak a gyermek, hanem az a gyermeki, az az ösztönös, ami inkább ugye ebben a nagyon patriarchális, nagyon hierarchikus ókori társadalomban összezárta sokszor a nőket és a gyerekeket, hogy egy sajátos rendben, és azt gondolom, hogy Istennek különös figyelme van erre, és az Isten üzete a világnak sokszor bolondság, és hogy Isten pont olyanokat használ föl az ő üzenete továbbadására, akik a világ szemében nem nagyok, hanem a kicsiket, vagy egyszerűeket. És szerintem ez egy szuper dolog, és ez a nőkben, a gyerekekben volt meg talán inkább ez az ösztönösség, amit a Bibliában látunk, ha már az ember tragédiáját említetted, ugye itt a gépfolyag az alkotóbb ilyen, ott is kicsoda Éva. Ádámnak arra a férfias, kudarcot való elbukó élethelyzetére, ő belőle jön, az az életforrás. Ami úgy gondolom, hogy tényleg a nők és a gyermekek részéről nagyon is kell, hogy megolajozza ezeket az ember és isteni történeteket.
Ez a kicsiség, amitől indultunk, ez egyébként nagyon fontos minden helyzetben, de nagyon izgalmas, hogy ez egy nagyon gyorsan múló állapot. Tehát minden történetben tudjuk, hogy kicsinek lenni az egy átmeneti szakasz, és ez az átmeneti szakasz viszont kell. Ezért nagyon fontos, hogy Jézus is kisgyermekként születik. Tehát, hogy a megváltó sem tudja kikerülni azt a kicsi állapotot, amiből valami nagy lesz majd. De ez nincs idealizálva.
Ugye arról beszéltünk, hogy gyermekként születik.
Igen.
Miért kell gyermekként születnie? Miért nem jelenhet meg egy felnőtt férfi prófétaként, és kezdődhet innen a történet?
Szerintem a válasz a szekvencia. Tehát az, amiért Jézus nem Jeruzsálem főterén jelent meg a feltámadásakor. Ez egy adagolás, tehát ez egy közelítés. Sokat gondolkodtam az ünnepkörben, hogy Jézus miért nem a főtéren jelent meg, miért nem Pilátusnak, Heródesnek, és akkor válna tényi történelmek jól dokumentálva, világébredés, stb. De nem ez az Isten terve, hanem valahogy egy rejtett módon oda simul az emberhez, az emberiséghez, az emberiség történetéhez. Jézus, ha megjelenik egy nagyot dobant, ketté hasad a föld, és minden tér meghajol, és minden nyelv magasztalja őt, lehet, hogy lesz ilyen, ugye, van erre utaló. De Isten nem így akad barátkozni az emberrel, hanem úgy, hogy ne ijedjünk meg.
Kicsiségében?
Így van. Tehát azon a módon, hogy úgy érezzük, hogy ő hozzá lehet kapcsolni, lehet kötődni, hogy vele épülhetnek ki azok a kapcsolatok, most erről ugye kevés forráson, amikor akár Názáretbe, Kapernaumban, ott ugye az északi vidéken alakulhattak, hogy Jézus ember is volt. Így volt megragadható, és aztán ebből indul és mutatkozik meg, hogy annál persze sokkal több.
Szerintem azért kell Jézusnak is gyermekként születni, mert csak a kicsi tudja kinőni magát. Ez mindannyiunk életében is így van, és Jézus valóságos emberré vált, tehát ő nem egy látszólagos ember és valós Isten, hanem valós ember és valós Isten. Ezért neki is kicsinek kellett lennie először ahhoz, hogy nagy lehessen, hogy felnőtt lehessen, és rájöhessen arra, hogy mi az ő feladata, vagy felismerhesse azt, hogy mi az, és megélhesse az ő feladatát. Nagyon izgalmas, hogy ez a kicsi kifejezés a Bibliában nagyon sok történetben megjelenik, ami aztán kinövi magát. Például, csak egy példát említenék, az Illés történetében a Kármelhegyi istenítéletnél, amikor sok évnyi szárazság után várják végre az esőt, akkor Illés elküldi a szolgáját, hogy nézze meg a hegy tetejéről, nézzen szét, és azt mondja a szolga, hogy egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl, és ebből a tenyérnyi kis felhőből lesz egy akkora eső, ami több évnyi szárazságot tud megszüntetni. Valahogy ilyen ez a kisgyermekek is ilyenek, hogy egy nagyon picinek tűnő dolog, olyan kis esetlen, törékeny egy kisbaba a kezünkben, de csak akkor tudja kinőni magát valaki, hogyha megélheti a kicsiségét minden formájában, óvodáskorában, iskoláskorában, még kisebb korában, kamaszkorában, fiatal felnőtt korában, ezeket meg kell élni, ezeket a szakaszokat, ahhoz, hogy később kinőhesse magát és kiteljesedhessen.
Valahogy ez az Istennek ez a pedagógiája, hogyha ugye már itt gyermeknevelésről vagy nevekedésről beszélünk, hogy kicsit választ, bár a legkisebb vagy Izrael nemzetségei közül mégis belőled származik. Volt a vidéki városban, ahol egy évtizedet szolgáltam, egy boxoló, és onnan jött a hasonlat, egy boxoló bajnok, hogy milyen edzésprogram lenne az, hogyha oda menne az iskola udvarára ez a boxoló bajnok, idősebb férfi, és azt mondja, hogy kiválasztom a legerősebb fiút. És őt fogom edzeni, és akkor ő még erősebb lesz, egy jó alapanyagból megmutatom, hogy ki ő és ki vagyok én. De ugye nem ez a valami, nem ez a kunszt, hanem amikor a leggyengébbet választja ki. És azt mondja, hogy na ő belőle fogom megmutatni azt, hogy mi az, hogyha én ott vagyok valaki mellett. És azt gondolom, hogy az egész kicsiség vagy gyermekségnek a témája, amit ma igyekszünk körüljárni, ebben összpontosul, hogy Isten nem a mi nagyságunkat akarja megmutatni, és ez néha nagyon rosszul esik, mert az nekünk ugye azért kényelmes, vagy kellemes, vagy pozitív üzenet lenne, vagy PC lenne, hogy a mi felnevekedésünk, hanem azt a kontaktust, amiben ővele lehetünk, és amivé ő általa válhatunk, és bármennyire is szeretné, még a modern kereszténység is, hogy ennek valahol az ember kusszon bele oda a középpontjába, azt gondolom, hogy a Szent Írás azt nem engedi meg, vagy Isten nem engedi meg, hanem azt mondja, hogy az én dicsőségem én nem adom másnak. Tehát az az enyém ember, az neked nem az a feladatod, hogy engem kilökjonan, hanem hogy a családomhoz tartoz, és ezért maradunk mindvégig gyermekek, Isten gyermekei.
Nem sokat tudni Jézusnak a gyerekkoráról, viszont 12 éves koráról igen, hogy gyerekként tanít.
Az a történet, amikor a templomban tanít a Jeruzsálemben, az már a felnőtt kor határa. Tehát ugye ez a 12 éves kor, ez a zsidó hagyományban pont a felnőtt kor határa, tehát kérdéses, hogy ez még a gyermek Jézus, vagy már az ifjú, fiatal felnőtt Jézus. Lehet, hogy ő maga se tudja, lehet, hogy ő is ott döbben rá, hogy tudok valamit, ami még engem is megrémít, megdöbbent. Az biztos, hogy az édesanyjának ez egy nagyon kemény történet, hiszen az úgy fejeződik be a leírás, hogy Mária forgatta szívében azokat a szavakat, amiket Jézustól hallott, tehát hogy ez sokáig működött még benne.
Kemény történet, ezt mondtad, és azért ezt kicsit úgy elhallgattuk, hogy azért még van egy néhány kemény történet a Bibliában, ami a gyerekekkel kapcsolatos, amik nagyon nem PC történetek a mai szemszögből, hanem nagyon mély családi tragédiák. Az első, ugye Ádám, Éva, Kain, Ábel történettől tényleg az utolsó lapjaik a Bibliának, és azt gondolom, hogy ez hitelesíti, és azt mondja, hát igen, ez hasonlít ahhoz, amit azóta is megélünk, de azt mondja, hogy de én ott vagyok, mint aki ilyen rendszer fölött van, kívül van, és jövök, és jelen leszek, és mássá tesznek.
Hogyan tudunk megmaradni ebben a kicsiségben? Az évek azok múlnak, valamit elvesztünk, így kezdődött az egész beszélgetésünk, de akkor ezt így hogy próbáljuk magunkban őrizni, meg felfedezni?
A szeretett himnuszt ugye sokan ismerik, amiben azt mondja Pál, hogy akkor felnőttem, elhagytam a gyermeki dolgokat, és ugye a felnőtt nagykorúság az egy pozitív példa számos területen az életünkben, az érettség, a felelősségvállalás, a helytállás, az odaadás, a szolgálatvégzés, a munka, sorolhatnám hosszasan, de van egy olyan rész, ami talán egy munkahelyi környezetben úgy mondanák, hogy a soft skills, ezek a finom érzékeny tulajdonságok, ez a gyermekinét, amik kötnek bennünket a valódi emberségünkhöz, meg az Istennel a kontaktushoz, hogy miközben bizonyos területeken természetes, helyes, hogy érett felnőttek igyekszünk válni, akközben ezek az ajtók, ezek a kapcsolódási pontok, ezek nyitva vannak Isten felé és rajta keresztül mások felé.
Én azt gondolom, hogy az segíthet, hogyha figyelünk a gyerekekre. Hogyha megnézünk egy óvodás gyereket, ahogy belemerül a játékba, ahogy képes fél órán keresztül ugyanazt a kis autót tologatni, vagy ugyanazt a babát öltöztetni, és mi is megpróbálunk úgy belemerülni, mi is megpróbálunk elengedni olyan elvárásokat, amiket valószínűleg mi támasztunk saját magunkkal szemben. Hitkérdésekre is gondolhatunk, de bármilyen élethelyzetbeli kérdésre. Hogyha rátekintünk a gyerekekre, és megnézzük, hogy milyenek ők, hogy hogyan hagyatkoznak rá, hogy hogyan merülnek bele, hogy hogyan játszanak, hogy hogyan élik meg a bizalmat, akkor az nekünk is sokat segíthet.
Az Agapé Pluszban ezúttal Kodácsi Simon Eszter egyetemi docenssel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem valláspedagógia tanszékének vezetőjével és Boros Dávid baptista lelkipásztorral beszélgettem. Podcastjainkat újra meghallgathatják a MediaClick és a Spotify felületein, illetve a YouTube Bizonyisten csatornáján. Itt egyébként a Duna TV számos más vallási témájú műsorát is megtalálják. Keressük továbbra is együtt a Pluszt. Szemkő Júliát hallották.